They start feeling like prisoners helpless, till someone comes along on a mission and yells,
bitch!
A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone.
Reggeli, 10 óráig.
Végre kitört a vakáció, és hát ennek apropóján most a Waldorfos gyerekeket fogjuk elkísérni vakációra, Pávölgyi Somogyai Nóra kalauzolásával. Szia Nóra, hogy élték meg a Waldorfosok, hogy ilyen hosszú volt a tanév, vagy nem volt ilyen hosszú nálatok a tanév?
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Haj, dehogy nem! Nagyon-nagyon hosszú, nagyon hosszú volt a tanév, és hát egyik oldalról tulajdonképpen nem olyan rossz dolog, hogyha a tanév hosszabb és rövidebb a nyári szünet, de nem egy olyan országban, ahol ilyen meleg van.
Hát meg ilyen meleg lett igazából, mert azért nem
hát
volt
ilyen
meleg.
Hát ilyen meleg, persze, igen. És egyébként az idei év az például még egész istenes volt, de tavaly például pokoli volt, tehát hogy már nem lehetett, de már most is, tehát hogy ennek a hétnek, amikor ilyen hétágra süt a nap, és egyébként este is nagyon sokáig van világos, a gyerekek későn tudnak egyszerűen lefeküdni, tehát én is, nálunk normális esetben 7-8-kor a gyerekek ágyban vannak, de konkrétan besüt a nap a tetőtéri ablakon, tehát hogy ez akkor nehéz, de reggel föl kell kelni, fáradtak, tehát az utolsó hetekben van az, amikor a gyerek álló helyzetben nem csinál semmit, de képes hasra esni és feltörni az állát, és kitörni a fogát az iskolában.
Ez úgy látom, ez egy megtörtént eset.
Ez konkrétan, igen. Amikor így nem is érti az ember, hogy mitől, mi lőtte őt föl és dobta fejre, de tényleg. Szóval de ez egyszerűen már a fáradtság, azt is lehet érezni, hogy a szociális kapcsolatokban már van egy ingerlékenység, már mindenki összeveszik mindenkivel, szóval fáradt, egyszerűen nagyon.
És hogyan nagyon, tudjátok nagyon kezelni ezt a fáradtságot ott Waldorf szinten?
Hát igazán az nagyon jó, hogy van egy, Van egy nagyon a szó legszebb értelmében vett szabadsága az osztálytanítónak, és amikor úgy érzi, hogy ilyen fáradtak, főleg a kicsikről beszélünk, akkor azt mondja, hogy akkor nem a tanteremben leszünk, hanem kimegyünk, megpróbálunk árnyékos helyet találni, és egyszerűen a szabad játékra koncentrál az osztálytanító, és hagyja, hogy a gyerekek játszanak. Vagy egyszerűen csak ücsörögjenek a homokozóban egy falat, vagy kötögessenek. Én imádom azt a képet, amikor a legrossz csontabb fiúk ülnek a falat, és kötögetnek, mert hogy már olyan szinten tudnak évvégére kötni, hogy akkor így kilométerre rengeteg sapkát kötnek a családnak. Meg mindenféle kis, mi nálunk szütyők, mindenféle kis táskák vannak, amit a kislányom kötött. Szóval ez egy tüneményező, de igen, fáradtak, és már csak szöszölni van erejük. És szöszölni egyébként jó, és ez egy jó felvezetés is a vakáció témájára.
Azt mondd meg nekem, hogy szokott olyan lenni, hogy, tehát, hogy nem tudjátok lezárni a tananyagot évvégéig, és ezt hogyan kezelitek?
Hát én azt gondolom, hogy ez a tanár, aki jól felkészül, és tudja, és számítat arra, hogy az iskolának mi a rendje, ő le tudja zárni. Nyilván van olyan tanár, vagy élethelyzetből, vagy temperamentumából, vagy nem tudom, miből adódóan, aki nem tudja lezárni, de ő nem csak az év végén nem tudja lezárni, hanem a nap végén se, szóval, hogy nyilván ilyen van. De én azt mondom, hogy az átlag tanár szerintem le tudja zárni, és hogy szóval ezt nagyon hangsúlyozom, hogy nem a tananyag a fontos, hanem a gyerek a fontos, és hogy a gyerekből kell kiindulni, hogyha Szóval, hogy mindig a gyerek fontos, és a gyermek fejlődését szolgálja a tananyag, és nem fordítva. Tehát nem kell semmilyen tananyagot beszuszakolni csak azért, hogy meglegyen, vesszen a gyerek nyugodtan. Ez vadarság lenne.
És nagyon sokaknak egy ilyen traumatikus élmény az, amikor visszajönnek a vakációról, mindjárt visszamegyünk a vakációba egyébként, és az első fogalmazás az az általában ilyen alsó tagozatban, vagy hát ilyen még a felső tagozat első osztályaiban is, hogy írj egy fogalmazást a nyaralásodról. És a gyerek mondjuk nem nyaralt, mert a családnak nem volt rá pénze, vagy mert nem volt ideje. Tehát te hogyan látod ezt a nyaralás kérdéskört? Kell egy gyereknek nyaralni? Baj, ha nem nyaral?
Nem baj. És az se baj, hogyha nem iratunk ilyen fogalmazást a gyerekkel. Mert hogyha meg nyaralt is, akkor is. Hát ez olyan, amikor egy utazásból hazajövünk, és akkor megkérdezi valaki, na, milyen volt? És jó! És aztán utána szép lassan jönnek. Tehát, hogy ez kiszúrás, így ezt így egy fogalmazásba leíratni. Akkor is, hogyha vannak élmények. De hogy a kérdés arra vonatkozik, hogy mi van, ha nem nyaral. Tehát nem, tehát természetesen nem kell külföldre utazni, nem kell, nem tudom milyen programokat csinálni. Tulajdonképpen a nyaralás az a pihenés, és hogy azért jó, hogyha elmegy a család nyaralni, mert hogy akkor általában inkább az a szülő szemszögéből nagyon jó a nyaralás, hogy nem kell otthon főzni, mosni, takarítani, hanem tényleg a családjára tud koncentrálni, a semmittevésre, arra, hogy egyszerűen csak olvasgassanak együtt, játszanak, vagy anya olvasgat, és addig a gyerekek körülötte szaladgálnak. De egyébként maga az, hogy most program legyen, az tulajdonképpen nem fontos. Főleg, hogyha esetleg olyan életkörülmények vannak, hogy nem egy lakótelepi lakásban lakik a család. Mert nyilván, hogyha ha ott lakik, és nem tud kimenni a természet, nem tud kimenni a kertbe a gyermek, akkor ez nehéz. De hogyha már van egy pici kert, akkor tulajdonképpen ott a gyerekek nagyon jól el vannak.
Tehát te azt ajánlod, hogy gyakorlatilag, hogy kapcsolódjanak a természethez nyáron, mert erre van egy jó lehetőség, és ugyanakkor viszont bátran unatkozzanak, jól értelmezem?
Abszolút. Tehát, hogy szerint, tehát az unatkozás az a legfontosabb dolog az életünkben szerintem, amit így megtanulhatunk, vagy amit a gyerekek megtanulhatnak, mert abban a pillanatban, amikor elkezdenek unatkozni, és már egyre elviselhetetlenebb lesz az unatkozás, akkor tulajdonképpen felmerül az, hogy mit kéne csinálni. Valamit kéne csinálni, hogy ne unatkozzak. Hát akkor nem tudom, akkor ezekből a fákból ott építek egy bunkit, vagy akkor elkezdek, nem tudom, virágokat szedni, vagy előveszem a kis autóimat, lehet, hogy a homokozótól inkább építek egy várat, és oda beviszem a kis autókat, és akkor ott az alagúton át fognak menni. Szóval, hogy akkor elkezd teremteni, elkezd dolgozni a fantáziája, ha testvére van, akkor éppen az előbb már utálták egymást, de akkor odafordul, hiszen az unalom erős, és azt mondja, hogy figyelj, gyere már, és csináljuk együtt, hogy mégiscsak jobb. És tulajdonképpen csupa olyan folyamat indul el, ami a gyereket gyerekké teszi, a gyermekkor gyermekkorrá teszi, és egyébként, hogyha azt nézzük, hogy mi az, ami tanít az életben, és mi az, ami a gyerek fejlődését szolgálja, na az ez, hogy teremt, hogy alkot, hogy megmozdítja az alkotó képzeletét, a fantáziája beindul, és elkezd kreatívan teremteni. És hát, hogy gondoljunk bele abban, hogy amikor felnőtt lesz, és majd elmegy egy állásinterjúra, akkor így általában ezek a kérdések, hogy mennyire találja föl magát, mennyire tud váratlan helyzetekre reagálni, hogyan tud csapatban dolgozni, hogyan tud kreatív ötletekkel előállni. Hát így, hogy unatkozott gyerekkorában, és muszáj volt kitalálni valami jót.
Igen, Vekerdi Tamás is azt mondta, hogy egy gyereket meg kell tanítani unatkozni. És igen. Hogy ez egy fontos skill, hogy tud unatkozni. mert vagy kitölti ezt az ürességet valamivel, vagy pedig nem csinál esetleg semmit. Egyébként tehát azt tudom, hogy ez is egy tevékenység, amikor az ember néz ki a fejéből, de közben a fejében fontos kapcsolódások teremtődnek meg. Tehát hogy kell ez a légüres tér az embernek.
Igen, és hogy a szülőknek meg itt... Már többször több kontextusban mondtam, hogy bátorság, és hogy ehhez is kell egy bátorság, hogy igen, amikor a gyerek... Szóval, hogy ennek főleg azok a gyerekek, akiket nagyon egyébként teleteszünk programmal, és itt nem csak a külső programokról beszélünk, hogy visszük, ugye. Nagyon sokaknál úgy néz ki a nap, hogy reggeltől délután 2-ig, 4-ig iskolában van a gyerek, majd minden nap elviszik. Külön óra, balett, torna, foci, hegedű, nem tudom, ilyen óra, olyan óra, fejlesztés, nem tudom micsoda, és aztán jön a nyári szünet, amikor ez mind elmegy, és a szülő ott áll egy hisztérikus gyerekkel, aki fölkel, és mit csinálunk, mit csinálunk, és hova megyünk, és nem tudom, és szerencsétlen szülő mit csinál, jaj, és akkor elkezd vele szaladgálni ide, oda, amoda, és állandóan megpróbálja megoldani a gyereknek a szórakoztatását. És hogy azon kell gondolkodni, hogyha tulajdonképpen abban növünk föl, hogy állandóan vagy, tehát külső ingerek vagy szórakoztatnak minket, vagy lefoglalnak minket, folyamatosan tulajdonképpen ingerelve vagyunk valamitől, akkor abban a pillanatban, hogyha ez megszűnik, és lehet, hogy ez majd egyébként majd ott a kamaszkorban, mert általában a szülők, akkor a gyerek el is kezd védekezni ez ellen, és azt mondja, hogy hagyja, én biztos nem megyek. Amikor a legjobban kéne, akkor hagyja abba a sportot. Amikor a legjobban kéne zenélni, akkor hagyja abba a zenét, és a szülő a kamasz gyerekével már általában nem tudja megvívni a csatát, pedig na, akkor kéne megvívni a csatát. És ebből az lesz, hogy jó, de ott van az a hihetetlen, hogy ő ezt mind nem akarja, ott marad egyedül a szobájában, és ezek az ingerek hirtelen eltűntek körülötte, és kell valami új inger. Hát akkor mi legyen ez az inger? Alkohol, drog, nem tudom, extremitás, próbáljunk meg, nem tudom, a hídra fölmászni, és ott lengedezni. Szóval, hogy akkor valami inger kell. És aztán eljutunk a felnőtt korba, ahol szintén valami inger kell, és attól már nem vagyok boldog, hogy egyszerűen csak hazamegyek, és mondjuk egy könyvvel leülök munka után, vagy még egy könyvvel, és tényleg csak ez, hogy leülök és nézek ki a fejemből, mert azt érzem, hogy valami ez a stimuláció hiányzik, tehát oda nyúlok a sörömért, a boromért, a nem tudom, a tömény italért, vagy sokaknak életszerű az, hogy akkor egy füvet elszívnak. Szóval, hogy valamit kell, hogy stimuláljunk, és ezt gyakorlatilag belénk nevelik.
Tehát gyakorlatilag a szülők maguk félnek attól, hogy a gyerek unatkozni fog, és igen, ők teszik egy ilyen inger függővé, tehát igen, inger és történés függővé, és akkor ez az, amit később a gyerek saját magának úgy próbál előteremteni, hogy hát nem a legjobb utakon. Ezt jól értelmezem?
Abszolút, abszolút. És egyébként szóval ez nagyon kemény így kimondani, de ez így van, de hozzáteszem, hogy mindezt egyébként a legjobb indulattal és a legjobb szívvel teszi a szülő, szóval, hogy egyszerűen azért, mert hogy ebben a társadalomban élünk, és a szülő pedig azt az ingert kapja folyamatosan, hogyha nem viszed a gyereket, hogyha nem csinálod, hogyha akkor lemarad, kimarad, jaj, mi lesz később, és nyilván így, egyre jobban, ez egy öngerjedő folyamat, és mindenki, mint a mérgezett egér, rohan és csinálja és szervezi, és hát elég erőteljes a katasztrófa, ami felé ez.
És sok szülőn egyébként azt érzem, hogy azért viszi a gyereket programokra nyáron, mert hogy ott nem tud rossz szülő lenni, tehát nem tud rossz szülői döntéseket meghozni, nem tud gonosz lenni a gyerekkel, mert hogy akkor valaki más foglalkozik vele, nem ő. Tehát eltelik úgy a nap, hogy nem neki kell a gyereket nevelnie. Nem neki kell meghozni a döntéseket, mert a gyerek el van foglalva egy programon.
De hát ez meg a felelősségvállalásnak ugye a témaköre, ami szintén egyre nehezebb így a mai embernek a felelősségteljes döntéseket meghozni, felelősen azt fölválni akár, hogy megingerültem. Tehát inkább legyek ingerült, és kiabáljak azzal a gyerekkel, ha azt őszintén teszem, majd másnap nem teszem, de hogy akkor is, hát ez a szülő feladata, és nem mindig valaki másé. Mert hát, hogy szóval abban is tényleg bele kell gondolni, hogy főleg a pici gyerekeknél, amikor ilyen első-másodikos, sőt óvodásokat, folyamatosan már táborokba, ide-oda, amoda visznek, hogy milyen nehéz annak a gyereknek, hogy mindig egy új környezetet kell megszokni. Mert ugye az iskola az legalább állandó. Állandó a tanár, állandók az osztálytársak, állandó az épület. Szóval, hogy ott abban van egy ritmus, van egy állandóság. De amikor például táborról táborra jár a gyerek, akkor ott új embereket kell minden alkalommal, új tanárok, új szabályok, új stílusok, új gyerekek, új épület, tehát hogy ez a úristen itt most jobbra volt, vagy balra a WC, és ez most így nagyon triviális, de hogyha egy ilyen mondjuk 7-8 éves gyerekbe képzeljük bele magunkat, hogy milyen rémisztő lehet az, hogy ugyanaz az érzés, amikor az ember így utazik, és így fölriad éjszaka, és nem tudja, hogy hol van pár másodpercig, megvan ez az élmény, ugye, hogy úristen, hol vagyok, és hogy ezek a gyerekek gyakorlatilag nap mint nap ezt az élményt élik meg. Hogy hol is vagyok? Hogy is kell alkalni? Ja, őt hogy hívják? Ja, Anna néni. Ja, nem, ő a Lajos bácsi, és hogy ő megengedő, hogy fára másznak. Nem, ő pont, hogy gyűlöli, ha fára másznak, szóval.
Akkor most beszéljünk egy kényes témáról, a vakáció alatti tanulásról.
Aha. Hát igen.
Van helye a vakációban tanulásnak? Vagy bármiféle ilyen ébrentartásnak, a tudás ébrentartásának?
Hát egyik oldalról, hogyha azt mondjuk, hogy a tanulás, amit egy pár perccel ezelőtt mondtam, hogy a legfontosabb tanulás az, ami az unatkozásból ered, és a gyerek fantáziájával terem, ennek a tanulásnak van helye bármilyen mértékben. Annak a tanulásnak, hogy a strandon, a pokrócon elővesszük a vonalas füzetet, és kunkorítjuk a betűket, amíg így csepeg az izzadság a papírra, annak semmiképpen. És már csak azért sem, mert hogy az egész tanulási folyamatban a legeslegfontosabb elem az a felejtés. Tehát bátran hagyjuk, hogy elfelejtsük a tanultakat, mert azáltal fog ez a tanult, megtanult dolog egy képességé válni. És akkor itt lehet ezeket a példákat mondani, mint például az autóvezetés, hogy amíg, még a legrosszabb esetben még nézzük is a lábunkat, hogy melyik pedál nyomjuk, és ismételgetjük, hogy kuplunk, hát el sem tudom mondani, hogy mit kell először benyomni, aztán, hogy jaj, és index, és nem tudom, és ezt így mantrázzuk, és csináljuk, és közben az autókat is nézzük, na addig még nem tudunk vezetni. Ez a gyakorló fázis. És akkor fogunk tudni vezetni, amint úgy járunk, mint most én, hogy nem tudom a fejemmel elmondani, hogy mit csinálok, de természetesen csinálom, és jár a kezem és a lábam, és látom a forgalmat, és közben még tudok is beszélgetni, mert már elfelejtettem.
És zenét is tudsz hallgatni.
Én már tudok vezetni. Már megvan a képességem, de ilyen a biciklizés, ilyen a korcsolyázás. A kisfiam hokizik, és, de hogy ő csak télen hokizik, tehát hogy így ott pár hónapig télen, amíg a jég, ez a ilyen mobi jégcsarnok nyitva van, és aztán jön fél év, amikor egyáltalán nem lép jégre, és mindig van egy izgalom abban, hogy na akkor hogy fogja ő folytatni november-decemberben, és tényleg az van, hogy a legnagyobb fejlődés az nem akkor van, amikor edzésről edzésre jár, hanem akkor, amikor az utolsó edzés van a februárban, és eltelik egy hihetetlen hosszú idő, nincsen rajta korcsolya, és rálép a jégre, az első negyed óra az tényleg olyan, hogy látszik, hogy egy kicsit úgy be kell melegednie, és utána azt látom, hogy mikor tanult meg ez a gyerek így korcsolyázni. És akkor tanult meg, amikor, és mondom, itt nem is csak egy nyári szünet nézőről beszélünk, hanem, nem tudom, 8 hónapról.
Köszönöm, és akkor még egy utolsó kérdés, hogy gyakorlatilag kell-e tervezni a vakációról való visszatérést az iskolába?
Hát igen, az nagyon jó, hogyha abban van egy kis tudatosság. Nem kell túl tervezni, de ott legalább, ha az utolsó héten már arra tudunk koncentrálni, hogy azért úgy szépen, ha addig nem volt rend, akkor rakjunk rendet a szobába. Érdemes augusztus közepén megnézni, hogy az utolsó 10 órai maradékot kidobtuk-e az iskolatáskából, kimosni az uzsis dobozt, megnézni, hogy megvannak. És így ebben megpróbálni azért nem az utolsó pillanatra hagyni, hogy ez az egész ne egy ilyen iszonyatos stressz legyen, hanem hogy főleg, és megint a kisebb gyerekekről beszélünk, hogy nekik az nagy segítség, hogyha úgy szépen mondjuk augusztus 20-ától úgy elkezd visszacsempéződni csempéződni az életükbe azt, hogy lassan jön az iskola, menjünk el váltócipőt venni, nézzük meg a tornacuccot, hogy még jó-e, rakjuk rendbe az íróasztalodat, na vegyünk ceruzákat, hegyezzük ki őket, el kell kezdeni arra figyelni, hogy időbe ágyba kerüljenek a gyerekek, minden nap egy, nem tudom, hogyha nagyon elcsúszott ez a dolog, és már tényleg ilyen este 10-11-kor mentek ágyba, akkor bizony szépen el kell kezdeni napról napra közelíteni ahhoz, hogy ez egy normális esti lefekvés legyen. Azokat a rutinokat, amik nyáron szétestek, mert azért tényleg akkor nagyon szét tudnak csúszni, akár az esti mese is sok helyen elmarad, ami remélhetőleg van egyébként esténként, hogy akkor az legyen természetesen megint. Szóval, hogy egy kicsit ebben a hétköznapi ságba úgy visszaszokni, napról napra erőteljesebben, az nagyon-nagyon segít, hogy onnan így szeptember 1-én egy nyugodt és egy várakozó iskola kezdés alakulhasson ki.
Legyen ez a végszó, és hát köszönjük szépen, hogy megint fölkeltél miattunk, és ahogy hallottam, megint voltak madarak is a háttérben.
Igen.
Úgyhogy akkor egy csodálatos hétvégét kívánunk neked. És egy unalmas nyarat.
A hallgatóknak is. Igen, unalmas nyarat. Sok-sok lődörgéssel, szöszöléssel, homokozással és diófa alatti üléssel. Ezt kívánom mindenkinek.
Köszönjük.
Meg lesz.
Én is köszönöm. Szervusztok.
Reggeli, a Civil Rádió hétvége indító magazin műsora délelőtt 10 óráig.
Csütörtök délelőtt vettük föl Horváth Emmával azt a beszélgetést, amit most mindjárt hallani fognak, hogy miért beszélgettünk vele, azt legjobb idézni az ő Facebook bejegyzésétől. Szó szerint idézem. Június 11-én felléphettem a Pesti Vigadóban az ifjú versenygyőztesek koncertjén, melyen Hammel trombita versenyét adtam elő a Szent István Filharmonikusok keretében. Szeretném megköszönni a felkészítést Király Péter tanár úrnak és mindenkinek, aki támogatott. Milyen versenyeket nyertél, aminek köszönhetően részt vehettél ezen a koncerten?
Az országos trombita verseny volt, amit megnyertem most ebben az évben, novemberben, pontosabban 2024-ben. Ezen kívül részt vettem egy csehországi nemzetközi versenyen, amin külön díjat kaptam. Az ajánlás az osztályfőnökömtől érkezett, ő ajánlott be, és ő ugye tudhatja, hogy részt vettem több versenyen az iskolán belül.
Ja, hogy ő ajánlotta, hogy fellép ezen a koncerten.
Igen, igen, és ott is eredményes voltam, van egy ilyen rezes versenyünk, ott is elértem helyezést, harmadik lettem. Úgyhogy ezek miatt.
Ez ilyen jól hangzik, ez a rezes verseny.
Hát azért is hangzik jól, igen, mert ugye itt az összes rezes méri össze a tudását, kortól függetlenül. Úgyhogy azért az, hogy tizedikesként, trombitásként elértem egy harmadik helyet, ezért ez nagy számnak számít.
Ezt az iskolában is érzed? Tehát mondjuk előre köszönnek neked?
Tényleg.
Hát sajnálom, hogy nem látnak a hallgatóink most ezt a mosolyt, ezt azért valahogy majd el kellene örökíteni. És az, ami nagyon érdekel, hogy ki választotta a darabot? Te választottad, vagy segíten.
Igazából ez következett soron, ez a darab. Ez egy nagyon klasszikus mű a trombitásoknak, tehát hogy ez egy ilyen alapdarab, nagyon sok zenekarban van, hogy próbajátékként kell játszani. Úgyhogy annyi volt a kérdés, hogy hány tételt fogok játszani. Eredetileg egy tételt terveztünk, mert az 7 perc, de végül kiegészítettük a tanár úr kérésére 3 tétel, és akkor az egész trombita versenyt eljátszottam, mert így volt teljes. És akkor ez volt így 18 perc, úgyhogy kicsit kilógtam a többiek közül.
Igen, igen, és ezt én kérdeztem is utána anyukádat, hogy hát milyen fantasztikus, hogy szóval, hogy ilyen hosszú szólamokat tudtál, vagy hosszú, nem tudom, hogy mondják ezt
hát
a darabnak.
Rá, igen.
Hogy csak lestem, hogy honnan van levegő? Honnan van levegő?
Hát ez azért az évek, a rutin, nagyon sok metód, tehát vannak erre iskolák, vannak erre könyvek, amiket szoktam azért használni, és akkor ezeket fújogatom, és ezek nagyon sokat segítenek. Van olyan gyakorlat, amit egy levegővel kell eljátszani, sok hosszú soron keresztül, és akkor ezt lehet így bővíteni, hogy mennyit bírok ki egy levegővel, és akkor ezek segítenek. Meg hát amúgy lopkodni is lehet levegőt, szóval lehet, hogy a közönségnek nem jön le, de azért én ott loptam sok levegőt, ami lehet, hogy nem volt annyira feltűnő szerencsére.
Egyáltalán nem volt feltűnhetem, véletlenül szerintem nem én voltam az egyetlen, aki ezen csodálkozott, hogy itt van ez a lány, és akkor mint egy, nem is tudom, hát a Pavarotti tudott talán így ennyire spórolni, vagy nem tudom mit csinálni a levegővel, gyártani a levegőt.
Igen.
De szereted ezt a darabot?
Egyébként szeretem nagyon. Annyi az érdekesség, hogy hallgatni is szeretem, tehát szoktam is több előadótól, de a felkészülés alatt nem hallgattam egyáltalán. Körülbelül kétszer hallgattam meg a teljes művet, mert könnyen ráunok azért. Tehát nagyon szép darab, nagyon sok jó rész van benne, de iszonyatosan könnyen rá tudok unni darabokra, úgyhogy ennek láttam a hallgatásával, és amúgy teljesen más zeneirányokat hallgattam a felkészülés során.
Milyen zeneirányokat hallgattál? Mert a múltkor
hát
is kérdeztem.
Nagyon vegyes, érdekes, hogy ilyen rezes kamarákat hallgattam, meg hát becsúszott könnyű zene is, meg retro szerelmese vagyok, úgyhogy azt is hallgattam, még latinosabb irányba is mentem, úgyhogy nagyon vegyes, csak ne a hummel legyen, az volt a lényeg.
Nagyon érdekel, hogy milyen érzés volt. Talán először voltál szólista, ezt jól gondolom?
Először voltam, igen.
Hát milyen érzés egyáltalán szólistának lenni? És hát aztán ez egy külön tészta, hogy először nyilván sokkal jobban izgul az ember, a századik után ez már nem fog föltűnni.
Igen, igen. Nagyon iszonyatosan felemelő volt. Tehát az, hogy egy teljes zenekar, szinte teljes létszáma azért dolgozik, hogy nekem jó legyen, és tényleg fantasztikus volt ez, hogy kiállok, és akkor mindenki tudja a szólamát, rendesen, tehát olyan, mintha zongorával játszanék, tehát így ugyanúgy kell belépjek, csak közben nagyon sok ember a hátam mögött támogatva játszik, és odafigyel, és nagyon tényleg iszonyatosan jó volt. Tehát azért nagyon izgultam így az elején, tehát az első próbánál azért nagyon féltem, de nagyon hamar feloldottam.
Hát egyébként én azt figyeltem meg, ugye a külső szemléről mindig mást lát, és lehet, hogy hibásan értelmezi, úgyhogy akkor azt bocsásd meg nekem, hogy nagyon segítő volt a zenekar, szóval a tekintetekben, a gesztusokban,